Most nem szeretném túl komplikálni a témát, egyszerű kéréseket tennék fel neked, mindenkinek, aki ezt hallja, ezt a felvételt. Próbáljuk meg egyszerűen, laikusan megvizsgálni a jelenséget. Mi történt az üzemanyag árakkal? Miért emelték az üzemanyag árakat? Kik az átverők, kik az átvertek? Nyilván arra a kérdésre, hogy kik az átvertek, nem kell túlságosan sokáig keresni a választ, mert aki belement ebbe az őrültségbe, ebbe a játszmába, és elment tankolni tegnap, amikor az üzemanyag ára az, hát majdhogy nem kétszerese volt itt Romániában, az tudja, hogy kik az átvertek. Arra a kérdésre megnéznénk a választ, hogy kik az átverők. Tényleg én kérem a jogságos Isten segítségét, hogy ezt tudjam a lehető legegyszerűbben fogalmazni, hogy minél többen megértsék, hogy körülbelül mi történhetett. Azt javasolja a te teremtőd, az ég és a föld teremtője, aki lelket lehelt, életet lehelt a testünkbe, azt javasolja, hogyha valami nem értjük a választ, nem látjuk a választ, hogy megnézzük annak a gyümölcsét. Jézus így fogalmaz, hogy a gyümölcs megmondja, hogy milyen a fa. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy ez barackfa vagy szilvafa, hát akkor várjunk tavaszig, ugye elkezd virágozni, és már a virágok, ugye azok már nagyjából elárulják, hogy milyen fáról van szó, de hogyha úgy sem tudjuk, hogy barackfa vagy szilvafa vagy cseresznyefa, akkor majd nyáron, vagyis ősszel, amikor megtermi a gyümölcsét, akkor meglátjuk, hogy az milyen fa volt. Nézzük meg, hogy mit termett, milyen gyümölcsöt termett ez az üzemanyag árak megemelése. Hát én teljesen témán kívül vagyok szinte, mert ugye nem foglalkoztam, nem voltam internet közelben se jó formán, végeztem a dolgomat. Akkor az jöttem az erdőről, akkor tudtam meg, hogy üzemanyag árnövekedések történtek, meg ilyenek. Viszont hát azt láttam, hogy ugye a Facebookon, a világhálón, hogy hatalmas pánik, az emberek megfutamodtak, és hát feltankoltak drága, közel 3 eurós üzemanyagból tartalékoltak. Milyen gyümölcsöt termett az üzemanyag ár növekedése, emelkedése? Hát ilyen pánikszerű gyümölcsöt termett. Az emberek ugye hajlandók voltak 2-3 órán keresztül sorba állni. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy én senkit nem nézek le, aki ebbe a csapdába is beleesett. Senkit nem akarok lenézni. Hisz én is, hogyha valamit meglátok, vagy átlátok, vagy hogyha engemet nem tud valaki átverni, úgy, ahogy szeretne átverni, az nem az én érdemem, az nem az én intelligenciának az érdeme. Tehát tudjuk jól, hogy általában az szokott történni, hogy valakit nem tudnak átverni balról, az átverik jobbról. Hát akkor én mivel dicsekedjek? Hogy én nem mentem tankolni tegnap? Nem dicsekszem ezzel, mert lehet, hogy még felfúvalkodottá válok, hogy látjátok, hogy milyen intelligens voltam, milyen értelmes voltam, tegnap nem mentem tankolni. És akkor eltelik még egy néhány hét, néhány nap éppenséggel, és engemet átvernek egy teljesen másik ponton. Mivel, hogy az ember igenis nagyon könnyen átverhető, sebezhető, és azt kell mondani, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon is jó volt az, ami történt tegnap, mert megmutatta, hogy hol áll a homo sapiens, a magát intelligensnek hívő ember, hogy áll az intelligenciával, hogy áll az értelemmel. Teljesen egyértelművé volt téve számunkra, hogy mennyire manipulálhatóak vagyunk, mennyire sebezhetőek vagyunk, mennyire megvezethetőek vagyunk. És azt kell mondani azok után, ami történt, hogy ami történt, hát az nem a legnagyobb tragédia. Most az, hogy vettél magadnak, mit tudom én, 50 liter gázolajat, vagy pedig 50 liter benzint, vagy akár többet is annál, hát az nem a világ, ugye? De dupla áron, tripla áron. Az még nem a világ, az nem egy olyan óriási veszteség. Sokkal nagyobb veszteség volna, hogyha például balesetet szenvedtél volna, és egyik karod leszakad, egyik lábad leszakad, vagy nagy Isten, valakit elveszítesz a családból. Az az igazi veszteség. De az, hogy lettél csapva, és irreális áron vásároltál üzemanyagot az autódba, az nem veszteség, sőt nyereség. Nyereség, emberek. És ez a videó, ez a felvétel legfőképp azokért készül, akik nyereségként tudják ezt a dolgot venni. Ugyanis az Úristen azt mondja, hogy mindent a javunkra fordít. Tehát még azt is, nincs olyan probléma. Én elmondtam többször, hogy nekem egyik legnagyobb ajándék az egész életemben az volt, amikor megbetegedtem. Azt sem tudtam, hogy milyen bajom van. Egyszerűen megbetegedtem, nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. Minden kijött belőle. És az volt a legnagyobb ajándék. Tehát ugye az is az minimum annyira rossz volt, mint hogyha én tegnap teletankoltam volna az autómat 13 lejes üzemanyaggal, vagy ugye majdnem 3 eurós üzemanyaggal. Tehát ugye az annál nagyobb veszteség volt, hogy én 10 napon keresztül nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. És ugye azt megelőzően az történt, hogy mindenki jött belőlem, alul és felül minden. Tehát még a tiszta vizet sem tudtam, nem ott gyümölcslevet, a tiszta vizet sem tudtam meginni. És ezt az Úristen nekem a javamra fordította. Miért? Azért, mert nem bíztam emberekre a megoldást, nem tőlük vártam a megoldást a problémára, hanem életemben először talán úgy döntöttem Isten igazából, hogy azt mondtam, hogy azt éreztem, és ezt éreztette velem a mindenható Isten, hogy ezt bízzam rá, ezt a betegséget bízzam rá kivételesen. Ne akarjam ezt orvosokkal megoldatni, sem gyógyszerekkel, sem emberi segítséggel, hanem bízzam rá. És amikor megkérdezték, hogy milyen bajom van, hogy kéne menjünk a sürgősségére, nehogy itt elpatkoljak, akkor azt mondtam, hogy nem megyek sehova, ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Mert éreztem, ugye akkor azt éreztem, hogy a lelkem beteg, nem a testem. A lelkem beteg. És a lelkemnek van szüksége gyógyulásra. Szóval, a zárójel bezárva, ezzel csak azt akartam mondani, hogy az Úristen mindent a javára fordít annak az embernek, annak a léleknek, aki ténylegesen benne bízik és kívánja megismerni az igazságot. Még az üzemanyag ár növekedést is a javunkra tudja fordítani. Miért? Azért, mert ennek az egész üzemanyagár növekedésnek és az azt megelőző média propagandának, ami az embereket elküldte tankolni, nagyon fontos tanító szerepe van. Megmutatta azt, hogy Romániában, Magyarországon, Erdélyben, ugye Európában az emberek mennyire kivannak szolgáltatva a médiának, hogy minden egyes ember valósággal, mint ilyen bábuk, így zsinórokon van ráncigálva. Hogyha a média azt mondja, hogy ma az üzemanyag 13 lej, avagy ugye szinte 3 euró, de holnap lehet 6 euró is, akkor mindenki elmegy és be fog tankolni a 3 eurós benzinből, üzemanyagból. Tehát egyértelmű szembesítést kaptunk, hogy mennyire bízunk emberekben, gyarló emberekben, mennyire bízunk a médiában, mert az üzemanyag árnak a szemelkedése az nem a benzinkutaknál történt, mint ahogy a Covid sem, Isten igazából, az sem először az emberek házában történt, hanem hol? A médiában. A médiában növekedett meg az üzemanyag ára. Először. Pánikot keltett, ugye, és az emberek három órán keresztül hajlandók voltak sorba állni az üzemanyagért. Tehát ennél keményebb szembesítés szerintem nem kaphatott volna az ember. Persze ebbe van humor is, van ebbe ugye fájdalom is azok számára, akik ezt bevették ezt a bogot is. Viszont ha arra gondolunk, hogy ez egy olcsó szembesítés, ez még mindig egy erős olcsó szembesítés, mert a csont nem törött, agyvérzést nem kaptunk, szívinfarktus sem kaptunk ugye a benzinkutaknál. Benyeltük azt, hogy dupláron vettük az üzemanyagot, ennyi. Tehát nem történt semmilyen komolyabb baj vagy tragédia. És akkor most egy legelső dolog, amire szeretnék reflektálni, az, kedves agatok, hogy hát ugye laikusként, kívülállóként mit lehetett látni? Hát az, hogy két nappal ezelőtt az üzemanyag, mondjam azt, normális, megszokott árban van, 7 lej, vagy 6 lej, 50 bani, vagy nem tudom mennyi, másfél euró, és nincs sor a benzinkútaknál. Jól figyelj! Tehát az üzemanyag normális, megszokott árban van, és nincs sor a benzinkútaknál. És amikor az üzemanyagnak az ára felmegy 13 lejre, hatalmas sor van. Az emberek 2-3 órát, akár többet is állnak sorba üzemanyagért. Nekem egyből az jött be erről, hogy az igazság ugyanaz a helyzet. Az igazság ingyen van. Az igazság ingyen van, és nem kell senkinek. Senki nem áll sorba az igazságért. A hazugság az pedig pénzért van, mint tudjuk. Ha könyvet akarunk vásárolni, azt meg kell vásárolni, oda pénz kell. És hát igen, az emberek tolakodnak olyan helyeken, mint például a nem tudom melyik tér, ugye ott a Vatikánban, ahol a pápa ontja hazugságot, valósággal sorbálnak, tömegnyomorban egymást tapossák az emberek, hogy kapjanak a hazugságból, amit a pápa ad az embereknek. Erről kapott egy kedves utitásunk egy nagyon kemény álmot is. Nagyon durva álom, tehát ugye egyesek haragusznak azért, hogy miért beszélek ilyen durván, mit használok ilyen durva szavakat, viszont abban az álomban ugye egyértelműen az volt, hogy egyértelműbb legyen ugye a jelzés, hogy a pápa lehugyozta a híveket, a teraszról lehugyozta, és az emberek örömködtek, hogy kaphatnak az ő vizeletéből. Tehát ugye úgy néz ki, hogy az Úristennek is megvan ez a stílusa néha, hogy elég keményen fogalmaz. Keményen fogalmaz, hogy kemény szembesülés történjen. De miért van szükség kemény szembesülésre, emberek? Miért van szükség kemény szembesítésre? Azért, mert a mi tévelgésünk is nagyon kemény. Hát, hogyha valaki csak egy picit van becsapva, akkor annak elég egy simogatás, egy kedves szó, egy ilyen romantikus, majd hogy nem egy ilyen szerelmes szó, hogy drágám, fordulj csak ide picit, van valami mondandóm számodra. De amikor a tévelgés kemény, akkor ott igenis kemény szembesülésre van szükség. Így van-e? Brutális, kemény szembesülésre, sokszor brutális szembesülésre van szükség. Akár brutális jelzésre, brutális álomképekre. Persze erre azt mondják, hogy a karizmatikus kereszténységben, hogy ez a démonoktól, az ördögöktől van, nem barátom, nem. Tehát Istennek a munkáját nevezette ördögnek. Az élő Isten munkáját nevezett ördögnek, aki próbál álmodban, mert ez így megvan írva a Bibliában, próbál álmodban szembesíteni azzal, hogy mi történik az életedben. Vagy próbálja álmunkban nekünk közölni az igazságot, hogy mi történik az emberiséggel, mi történik a hívő kereszténységgel, ugye a katolikus hívekkel. És egy eléggé brutális ugye, álomképe ráadásul, ami arról szól, hogy a pápa levizeli a hívő. Éveket. Tehát ezért mondom azt, hogy ez, ami történt tegnap, vagy tegnap előtt, ez semmi. Tehát ez egy nagyon mókás és nagyon, nagyon kedves szembesítés. És boldog az a járművezető, az a személygép kocsi tulajdonos, aki egy ilyen szembesítésből meg tudja tanulni a leckét. Mert egy tank benzinre, vagy egy tank gázolajra dupla árat fizetett, és minden oké, megbírta azt valahogy. Sem a karja nem szakadt le, sem a feje nem törött be, mint az előbb is mondtam, agyvérzés sem kapott, tehát kibírta valahogy. Viszont, hogyha megtanulja ebből a leckét valaki, az ember boldog. Mert egy ilyen teljesen laza, pehelysúlyú szembesítésből megértette a lényeget. És akkor most térjünk át a lényegre, hogy mi is a lényeg gyakorlatilag. Nekem még az jött, hogy most már az kéne történjen, hogy a benzinkútak kéne adjanak minden tankolás mellé tiszta ingyen egy tekerés budi papírt, hogy segítsen az minket emlékezni arra, hogy mi történt 2 évvel ezelőtt, amikor szintén a média hatására az emberek elrohantak a boltokra és bevásároltak budi papírból, cukorból, olajból, finomlisztből. Hát, hogy a déjà vu az ugye az történjen meg az ő elméjükben, hogy vegyék észre, hogy már megint hol van a New Age által propagált és népszerűsített tudatosságbeli emelkedés? Sehol. Hát merre emelkedtünk? Hát 2 évvel ezelőtt megcsinálták ezt velünk, mert megcsinálhatták, és most megint megcsinálták, mert megcsinálhatták. Nagyon brutális, nagyon kemény szembesítés azzal, hogy a tudatosságnak, az ember tudatossága, a tömegszellem tudatossága nem hogy emelkedett volna, hanem még zuhant. Zuhant. Mert ugyanúgy, sőt, hogyha ugyanezt a cselt bevetik, vagy bevetnék jövő héten, vagy egy hónap múlva, bevetnék bármilyen más ilyen árucikkel, ugye, ami ugye hát most már létfontosságúvá vált számunkra. Régebb ugye hát volt 2-3 autó, személygép jármű ebbe a városba, a faluba, és most már úgy vagyunk, hogy el sem tudjuk képzelni azt, hogy van élet, létezne élet benzingőz nélkül, gázolaj füst nélkül, ugye? Oda vagyunk kerülve. Tehát, hogy kik az átverők? Térjünk át arra a kérdésre, kik az átverők? Mert most akkor ugye lehet itt ezen fantázián és egy fél éven keresztül ezen csámcsogni, mint a rákcsálók rákcsálni a témát, hogy kik verték át a személygépkocsi tulajdonosokat. Kik vertek át téged? Kik vertek át minket? Lehet ez ugye ezen mostan megint. És akkor persze a médiának ez nagyon jó volt, ez olyan, mint a vajas kenyér. Fél éven keresztül ezt tudja ottan kenegetni, ez ezzel kenegetni az embereknek az elméjét, hogy minek volt köszönhető a üzemanyag árának a megemelkedése. És akkor itt szeretném hangsúlyozni és felhívni a figyelmet arra, hogy minden kérdésre, mondjam azt, hogy minden fontos kérdésre, ez nem van túlságosan fontos kérdés, de erre is igaz az, hogy minden kérdésre van egy válasz, és számtalan magyarázat, végtelen sok magyarázat. A választ úgy általában, ahogy megszokhattuk, ahogy én ezt megismerhettem, a választ általában Isten adja, az élő Isten adja. Akár még egy olyan idióta és semmit mondó kérdésre is, hogy miért emelték az üzemanyag árakat. Erre is a választ az Úristen megadja. Azok számára, akik kíváncsiak az ő válaszára, és nem érik be az emberek magyarázatával. Viszont magyarázat rengeteg sok van, végtelen sok van. Tehát arra is, hogy miért emelkedtek az üzemanyag árak, végtelen sok magyarázat van. És lehet szörfözni az interneten egész addig, lehet görgetni lefelé, amíg elérsz a temetőig. És aztán majd egy házszámmal lefelé, hogy lejjebb a pokolba. Tehát mostantól a videó azoknak fog szólni legfőképp, akiknek van alázatuk a teremtőjükkel szemben, és akik meg tudják alázni magukat a teremtőjükkel szemben, a Teremtő Istennel szemben. Be tudják látni, hogy igenis sebezhetők, igenis többre becsülték a saját intelligenciájukat, mint ami volt, ugye, többet gondoltak magukról, mint amik voltak, és az ilyen emberek, ugye, hát ők menthetők. Miért emelték az üzemanyag árakat, és kik az átverők? Teljesen mindegy, kedves agató, kik az átverők. Persze, most megint megcsináljuk, hogy ez valójában Bill Gates műve volt, vagy mit tudom én, Elon Musk-nak a műve, vagy Soros miatt volt. Soros miatt emelkedtek a benzinárak, az üzemanyagára. Jó van, barátom, de még mindig beért az ilyen maszlaggal? Ezekkel a összeesküvés elméletekkel? Nem. Most döntsd el, hogy igen vagy nem. A mindenható Isten azt mondja, hogy az ő engedélye nélkül, az ő láttamozása nélkül semmi sem történhet meg. Egy veréb sem esett le a fáról. Sőt, a Bibliában egyes helyeken úgy van fogalmazva, hogy megértsük az egésznek a súlyát és a lényegét, hogy még a, úgymond a kellemetlen, a rossz dolgokban is, ugye Istennek a keze benne van. Nem mintha ártani akarna ő nekünk, hanem ellenkezőleg ő azt akarja, hogy amíg nem késő, ébredjünk fel. Amíg még van, aki felébredjen, ébredjen fel. Ezért talán egészen bátran fogalmazhatjuk úgy a választ a kérdésre, hogy ez is Isten engedelmével történt, az ő egyetértésével, hogy az üzemanyag árak megemelkedtek, és nagyon sok ember, rengeteg ember szembesülhetett azzal az egyszerű ténnyel, hogy ő mennyire médiafüggő, hogy ő mennyire sebezhető, és mennyire átverhető. És ezen a ponton már is mutatjuk azt, hogy áldott legyen annak a neve, aki ezt megengedte. Így van-e? Mondjuk ki bátran, hogy áldott legyen az ő neve, hogy ezt megengedte, mert csak könnyebb egy kisebb anyagi veszteség árán szembesülni azzal, hogy be vagy csapva, hogy teljes mértékben hazugság függő vagy, média függő vagy, mint például egy végtagot elvesztése árán szembesülni azzal, hogy be vagy csapva, leéltél egy teljes életet a hazugságban. Vagy pedig nem egy végtag, hanem egy családtag elvesztése. Mert úgy is lehet szembesülni. Az igazság az, hogy én be kell valljam azt, hogy az én szembesülésemnek, az én tanítatásomnak szerves részét képezte az is, hogy elvesztettem az édesapámat, aki viszonylag fiatalon meghalt. 60 éves születésnapja előtt egy néhány nappal meghalt. Nekem arra volt szükségem, arra is szükségem volt ahhoz, hogy szembesüljek azzal, hogy hazugságban éltem az életemet. Ezért mondom azt, hogy boldog az az ember, aki egy ilyen üzemanyag ár emelkedéséből megtanulja a leckét. Az Ószövetségben, amikor ugye a héberek ki akarnak Mózes vezetésével jönni Egyiptom földjéről, az történik, hogy a fáraó, tehát ugye nagy jeleket és csodákat tesz Mózes, a fáraó embere is hatalmas jeleket tesznek, próbálják utánozni ugye a kígyóval, meg a vizeknek a vérré változtatása, meg különböző ilyen cseleket alkalmaznak, ők is ugye Mózes jelet tesz Istentől, Isten erejével, és a varázslók azt próbálják utánozni valamilyen módon. Ugyanakkor az is megtörténik, hogy ők elindulnának már, mit tudom én, egyszer, kétszer, háromszor, de a fáraó nem engedi őket. Megengedi elengedi, vagyis azt megígéri, hogy elengedi, de mégsem engedi el őket, ugye? És végül pedig ugye ott már elég kemény problémák történnek Egyiptomban, és itt szeretném hangsúlyozni azt is, kedves hallgatók, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy csak az egyiptomiakkal történtek a hatalmas tragédiák, ott nem tudom én milyen katasztrófák történtek, amiket ugye Isten ugye ráengedett az Egyiptom földjére. Nem csak az Egyiptommal történt ez, hanem a fáraóval is, és sőt, a zsidókkal is, azokkal a zsidókkal, akik hittek a fáraónak. Érthető? Tehát ők is belekerültek, mert teljesen biztos, hogy az összes zsidó nem mondta egyszerre, egyöntetűen, hogy jól van Mózes, menjünk a pusztába, gyere menjünk a pusztába, addig várjuk, hogy a pusztába legyünk, a pusztában sétáljunk veled. Itt ettük a fokhagymát, a finom füstölt kolbászt, meg a jó kaját, meg minden, de most mi addig várjuk, hogy a pusztába mehessünk veled. Ráadásul 40 évre. Teljesen biztos, hogy a zsidók nem akartak egyből Mózessel kimenni a pusztába, hanem ott a nagyon kemény jelzések voltak, és nem csupán egy ilyen üzemanyag ár emelkedés volt, hanem ott a kemény tragédiák történtek. És ugye végül a fáraónak meghalt a fia, meg ugye hát dögvész, meg minden, ugye, és akkor ugye eljöttek Egyiptomból, és bekerültek a pusztába. És úgy fogalmazza az írás, és az igazság az, hogy amikor ezt először olvastam, én megbotránkoztam. Miért? Azért, mert aggyal olvastam, és nem lélekkel, nem Isten lelkével olvastam. És amikor azt olvasom, hogy Isten bekeménytette a fáraó szívét, azt a hát én akkor megvádoltam Istent, tényleg. Most már utólag látom, hogy én csapdába estem akkor, tehát hogy nem értettem, nem akartam a lényeget megérteni, de amikor azt olvastam, hogy az Isten bekeményítette a fáraó szívét, hát akkor azt mondtam, hogy akkor ez miféle Isten? Hát a saját döntése fölött hoz ítéletet. Tehát először bekeményti a fáraó szívét, utána majd felpofozza a fáraót. Először ugye testi gondolkodással, hangsúlyozom, testi gondolkodással, én ezt így hallottam, és szükségem volt Istennek a kegyelmére, hogy megértsem a lényeget, ennek a lényegét, hogy tulajdonképpen, hogy mit jelent az, hogy a fáraó szívét Isten bekeményítette, vagy ugyanígy fogalmazhatták volna azt is, hogy Júdás szívét Isten bekeményítette, és elárulta Jézust. Azt a hé, hát akkor most mi van? Isten bekeményti Júdás szívét, hogy elárulja Jézust, utána meg bedobja őt a pokolba. Ugye, hogy ezt nem lehet felfogni épésszel, emberi gondolkodással? Ugye, hogy itten sokkal többre van szükség az, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy a fáraó szívét Isten bekeménytette? Itt zárójelben elmondom csak, hogy azok számára, akik ezt megérthetik, aki ezt nem értheti meg, nem tudok más mondani, csak hogy imádkozzon. Ha nem tette meg, akkor forduljon Istenhez teljes lényével, és kérjen tőle kijelentést, mert ő megmutatja lélek által, hogy mi a jelentése. Én most egyszerű, hogy arról nem szavar, akkor megpróbálom elmondani, de nem biztos, sikerülni fog, hogy mindenki megértse. Tehát az, hogy a fáraó szívét Isten bekeményítette, az azt jelenti, hogy az Úristen a fáraóval a szíve szándéka szerint bánt. A fáraónak tehát ő nem, Isten nem egy szent embert fogott meg, egy szent fáraót, hogy az ő szívét bekeményítse, hogy a zsidókat ne engedje el Egyiptomból, hanem egy olyan embert ragadt meg, aki már amúgy is döntött a halál mellett. Amúgy is megtagadta az életet. Tehát a fáraónak a szívében amúgy is ez volt, a teljes istentelenség, a teljes öndicsőítés, az, hogy ő istenítette magát. Viszont az Úristen képes arra, hogy mindenki, tehát ő bárkit képes használni, még azt is, aki nem dönt mellette. Hogyha Isten azt mondja, hogy ő segíteni akar az ő gyermekének, akar neki adni, tegyük fel most 100 lejt, kenyére is, mit tudom, joghurtra, akkor ő erre a célra fel tud használni egy gyilkost is, ha akar. Egy gyilkost is. De ettől a gyilkost még nem menekült meg. Hogyha Isten felhasználta volna a fáraót arra, hogy a zsidókot elhalmozza arannyal, meg ezüsttel, meg minden gyémánttal, meg mindennel, megtehette volna, és a fáraónak muszáj volna engedelmeskedni az ő parancsának. Viszont attól a fáraó nem menekült volna meg, mert amit ő tett, az törvényből tette, és nem meggyőződésből, és nem Isten iránti hűségből. Érthető? Tehát a fáraónak a szíve még mindig Istenen kívül lett volna. Engemet Indiában segítettek olyan emberek is, akik nem voltak olyan jó emberek, hanem elég ilyen gyilkos szándékú emberek voltak. Isten őket is felhasználta, engemet segített. Volt nekem ételem, eledelem, ruhám. Viszont ők megmenekültek, nem menekültek meg. Egy ember csak akkor menekülhet meg, amikor letette az ő életét teljes mértékben, hogy újra felvehesse azt, hogy mondja az evangélium. Tehát fontos ahhoz, hogy egy gyilkos szándékú ember, mint én is, amilyen vagyok, vagy voltam, hogy megmeneküljön, fontos, hogy ő szabad akaratából döntsön Isten mellett, az Isten szava mellett, az ő Jézus Krisztusban tett kijelentése mellett. Aki ezt a döntést nem hozza meg, az nem tud megmenekülni. Nincs olyan megmeneküljön. Mindazonáltal az Úristen mindenkit arra tud használni, amire akar. Ezért gonosz emberek által is tud segíteni az elveszetteken, az elesetteken, az éhezőkön. A gonosz embereket is fel tudja használni arra, hogy tőlük a pénzt elvegye, és odaadja a szegényeknek, hogy ők ne éhezzenek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a fáraó szívét Isten bekeménytette, ott nem az történt, hogy volt egy szent fáraó, aki imádta Istennek a szavát, az ő bölcsességét, és megalázta magát Isten előtt, és Isten őt megrontotta, ő nem rontotta meg a fáraót. A fáraó már eleve gyilkos volt. Csak azt mondta, hogy hát téged nem tudnak másra használni, mint arra, hogy megpróbáljam az én népemet. És ezért úgymond bekeménytette az ő szívét, megerősítette a fáraót abban, ami ő volt. Judást pedig nem Isten rontotta meg, mert mondhatjuk azt, hogy hát de várjál, Judást elárulta Jézus, de Jézus mondta, hogy árulja el. Hát akkor Jézus megrontotta Judást. Lehetne így gondolkozni, ugye, aggyal, emberi aggyal, elbukott emberi gondolkodással. De nem, barátom, itt nem ez történt, hanem az történt, hogy Jézus valóban felbíztatta Judást, azt mondja, menj és cselekedd meg azt, ami a szívedben van. Tehát Jézus őt abban erősítette meg, ami már amúgy is volt Judásban. Hello. A fáraót úgy szintén. És akkor most térjünk át az üzemanyag árára, hogy lássátok, hogy mindenben benne van Isten, Istennek a terve, és minden történet, minden jelenség megvizsgálható egészen pontosan Isten szemszögéből, az ő szava által. És ugye, ha valaki megvizsgálja akár az üzemanyag árának a emelkedését is Isten szemszögéből, hát akkor azt fogja látni, hogy igen, ebben is benne van Isten dicsősége, és az ő féltő szeretete. Mert ezt is az Úristen felhasználta, hogy megmutassa Romániának, megmutassa a székelységnek, megmutassa a magyarságnak, hogy mivel nincsen igazság bennük, és nincsen kapcsolatuk az élő Istennel, lelki kapcsolatuk, ezért embereket követnek, a médiát követik, amit úgy hív Isten a Jelenések könyvében, hogy a fenevad szája, a sátán szája, az Antikrisztus szája, és mit tett az Antikrisztus szája az emberekkel? Kivett a zsebükből sok ezer forintot és lejt üzemanyagra, csak úgy. Tehát most akkor úgy mondhatnám, hogy Isten adta a világurainak, nem teljesen mindegy, ki volt az. A román elnök, vagy az EU elnök, vagy a EU parlament, de tök mindegy. Bill Gates, vagy Tom és Jerry, tök mindegy, ki volt, hogy kinek köszönhető ez. Zsolt, akartál mondani valamit? Na, tehát ott tartunk, hogy teljesen mindegy, hogy ki áll mögötte, mint fizikai személy. Mert ez a nagy megtévesztés a magyar ember elméjében, hogy ő azt gondolja, hogy a világjárvány mögött Bill Gates áll. Nem, emberek, ne. A világjárvány mögött a magyar ember áll. A magyar ember. És a Székely bácsi. És a magyar embernek és a Székely bácsinak az istentelensége. Az, hogy jobban ragaszkodik az emberek szavához, az elbukott gyarló emberek szavához, mint az élő Isten szavához. Ez áll a világjárvány mögött. Ez áll az üzemanyag árának a növekedése mögött. Érthető? Valaki akart majd mondani. Szóval, hogy jobban megértsük a dolgot, ugye hát tovább bontogatjuk és próbáljuk Isten segítségével megvizsgálni. Tehát ugye, amikor láttam ezt, hogy mi történik, mondom, hát tényleg most azt kéne már, a következő lépés az lett volna Isten részéről, hogy azon személyeknek, akik a jelenség mögött vannak, akiket nem tud ő másra használni, a jellemüknél fogva, a szívük szándékától fogva, tehát vannak emberek, akiket csak arra tud használni Isten, amire használta Júdást, hogy elárulják az igazságot, vagy hogy bosszantsák a népet, vagy hogy negatív motivációval hassanak a népre. A vezetők, mit tudom én, a különböző kőolajtársaságoknak a vezetői, vagy a kereskedők, hát csak arra tudja őket használni Isten, őket az igazság nem érdekli, csak a pénz. Ezért az ő gonoszságuknál fogva, a hamis szándékoknál fogva használjuk őket arra, hogy, hogy ezt, amit, ami itten történt, az üzemanyag árával az, az ugye megtörténhessen. És az jött nekem, hogy a következő, tehát hogy még nyilvánvalóbbá váljon az, hogy mi történik a valóságban, még azt is megcsinálta volna mindenható Isten, hogy azt helyezi a szívükre, ugye, ahogy a fáraó szívére helyezte, hogy bekeménytse a szívét, és ne engedje a zsidókot, azt helyezi az emberek szívére, a benzinkutasok, benzinkút társaságok, meg vállalatok vezetőjének a szívére, hogy minden tankolás mellé, amit ugye aranyárban kaptak az emberek, adjanak egy ingyenes tekerés budipapírt. Teljesen ingyen. Egy tekerés budipapírt. Hogy emlékezzenek arra, hogy 2 évvel ezelőtt mi történt. Hogy jusson eszükbe az, hogy ezt már többször elművelte velük a média, amit úgy hív, hangsúlyozom, amit úgy hív a jelenések könyve, hogy a fenevad képe, a fenevad szája, vagy az Antikrisztus szája. Tehát akkor nem Isten kegyelme az, ami történt tegnap és tegnap előtt az üzemanyag árával, de Isten kegyelme. Isten féltő szeretete, hogy az emberek felébredjenek, és megértsék, hogyha a médiát követik továbbra is, veszedelembe mennek, száguldanak a veszedelembe. Erről szólt, tehát Isten szemszögéből ez erről szólt. Most akkor nézzük meg a reakciókat. Nézzük meg az emberek reakcióját. Mi történt, amikor meglátták, hogy mennyi az üzemanyag ára? Hát az, ami szintén meg van írva a Bibliában, Jelenések könyvében. Sokan káromolták Istent. Sokan káromkodtak, hogy felment az üzemanyag ára. Ezek az emberek, akiket nem tud Isten sem megmenteni, mert ők fellázadtak a rendszer ellen. Hát, hogy miért ment fel az üzemanyag ára? Miért akarják őket kizökkenteni az ébrenalvás állapotából? Miért akarják őket kizökkenteni az ő komfortzónájukból? Abból a komfortzónából, amelynek a vége a fekete lyukba torkollik, a feneketlen szakadékba, a pokolba torkollik. Tehát akik felháborodtak és fellázadtak és káromkodtak, átkozták az ég és a föld teremtőjét, hogy felment a benzinnek az ára, azokat az embereket már Isten nem tudja megmenteni nagyon. De akik ezt látva, ami történt, és az a csapda, amiben ők belekerültek, akik fellázadtak maguk ellen, jól figyelj, maguk ellen, mert talán te egy olyan személy vagy, aki fellázadtál magad ellen, hogy lehetsz te olyan buta, hogy lehettél olyan bolond, hogy ebbe a csapdába belesétáltál. Akik maguk ellen lázadtak, és nem a benzinkutasok ellen, meg az üzemanyag forgalmazói ellen, meg a kormány ellen, akik maguk ellen lázadtak, mert szembesültek azzal, hogy mennyire megtéveszthetők, mennyire megvezethetők, ezeket az embereket Isten meg tudja menteni, meg is fogja menteni, legalábbis felkínálja számukra a menekülés lehetőségét. Érthető? A kérdés az, hogy te, aki ezt hallott, amikor ez veled megtörtént tegnap előtt, ki ellen lázadtál? A sors ellen? A benzinkutasok ellen? A kormány ellen? Az oroszok ellen? Vagy az amerikai? Ki ellen lázadtál? Mert bárki ellen lázadtál te, hogyha nem magad ellen lázadtál, akkor valójában Isten ellen lázadtál. Valójában Isten, te nem a benzinkutasok ellen lázadtál, meg az üzemanyag forgalmazók ellen, a kormány ellen nem, de Isten ellen lázadtál. Mert ő adta nekik, ő tette lehetővé, ő engedte meg, hogy ez megtörténjen, hogy ezáltal is próbáljon felébreszteni, de ha te fellázadtál az ellen, ami történt, te fellázadtál az ébredés lehetősége ellen. Eképp benne maradsz az alvásban, az ébrenalvásban, vagy az első halál állapotában, és ebből következik az, amit mond Isten Jézus a Jelenések könyvében, hogy a második halál az égés lesz számodra. Égés. Azt mondja Jézus, hogy akik megismerik az igazságot, akár egy ilyen benzinár növekedés következtében, ugye kapnak 2 nyaklevest, hogy mennyire buták, mennyire meg vannak tévesztve, és kívánják megismerni az igazságot, Isten szavát, és megmenekülnek. Ezekre azt mondja Isten, hogy nekik nem fog megártani a második halál. Ez nagy lehetőség, ugye? Jézus azt mondja, hogy aki bennem hisz, aki az én szavamat megismerte, örömmel fogadta, cselekedte is ráadásul, nem hal meg soha. Sőt, ha meghal is, élni fog. Így fogalmazza Jézus. Ha meghal is, élni fog. De akik fellázadnak az ébredés és az ébresztés lehetősége ellen, azok menthetetlenek. Menthetetlenek. Miért emelték az üzemanyag árakat? Istennek így volt kedves, hogy ezáltal is ébressze azokat, akik nem veszik észre, nem akarják észrevenni, hogy ők még mindig embereket követnek, feltétel nélkül hisznek gyarló emberekben, hazug vezetőkben, a pénz hatalmában, a média hatalmában. És aki ezzel szembesült, azzal is szembesült, hogy ő egészen mostanig, egészen eddig a pontig ő a halál felé menetelt. És akkor most lépjünk át egy még kényesebb talajra, még kényesebb kérdéseket tegyünk fel az üzemanyag árának az emelkedése kapcsán, növekedése kapcsán. És pedig azt, hogyha ezt meg tudták csinálni a világ urai, ugye, a pénz imádói, a kőolaj forgalmazói, ugye, az üzemanyag forgalmazói, ha ezt meg tudták csinálni, a média ezt meg tudta csinálni veled és velünk egyik napról a másikra, belemehetsz-e abba gondolni, hogy mostanig miket csinált még, mit művelt a média veled és az emberekkel? Hogy vajon, hogy született a COVID? Vajon nem épp úgy, mint a benzin árának az emelkedése? Először be a médiába, pánikkeltés, félelemkeltés, az emberek futottak budipapírért, cukorért és sóért és olajért. Bele sem merünk gondolni abban, hogy milyen háborúk és milyen tömeghisztéria volt már mostanig is kiváltva, teljesen alaptalanul, vagyis, hogy mondjam, nem megalapozott okokkal, hanem a média által, a fenevad, nagyokat mondó szája által. Bele sem merünk gondolni ebbe, hogy tulajdonképpen miről szólt a világjárvány, és miről szólt az összes világjárvány, és feltehetőleg miről szólt az összes eddigi háború, világháború. A fenevad elkezdett beszélni az emberekhez. Mivel az embereknek nem volt kapcsolatuk az élő Isten lelkével, emberekre figyeltek, akik a média mögött voltak. Mondhatnánk azt, hogy hát jó van, de igen, nem volt média, nem volt Facebook, nem volt közösség. Nem, mindig volt média. Amíg nyomdák nem voltak, addig is volt média. Voltak iskolák, az egy média. Közvetítés. Volt vallás, az is média. Voltak templomok, az is média. Közvetítés. Média az a médiumnak a többes száma, latinul. Közvetítő. Közvetít. Középen van. Médium. Közvetít. Iskola, vallás, templomok, mindig volt média, emberek, mindig volt média. És mindig voltak emberek, akik nem a médiának hittek, hanem az élő Istennek, az ő lelkének. Mert volt kapcsolatuk az ő lelkével. Mindig volt ilyen. Eddig is, hogyha Néró háborút akart kirobbantani, vagy akármelyik császár, vagy bárki, hát akkor mit csinált? Hát leadta a hírt, leközölték a hírt ugye a vallási vezetőkkel, a politikai vezetőkkel, azok közölték ugye a piramisban egy házszámmal lejjebb, ugye, emellette lejjebb, és utána az emberek pletyka formájában terjesztették azt, mint ahogy az üzemanyag árának a megnövekedését is az emberek úgy teljesen önként, díjmentesen terjesztették egymás között. Ezért mondtam azt, hogy nincsen szükség most már médiára sem, különböző médiumokra, nincsen szükség hírportálokra, mert az emberek önként díjmentesen terjesztik a hazugságot. Sőt, Jézus azt mondja, hogy aki az igazságot nem ismerte meg az ő szavát, annélkül, hogy tudna róla, automatikusan a hazugságot terjeszti. Automatikusan a hazugságot, tehát nincsen szükség jóformán telefonokra sem, laptopokra, mert az emberek ugye beszélgetnek, vannak közterek, vannak piacterek, ott beszélgetnének, és mindenki ugye miről beszélne? Hát arról beszélne mindenki, ami van a szívében. Ezt mondja Jézus. A szív teljességéből szól a száj. Tehát, hogyha nekem a legfőbb problémám ebben a világban, hogy megnövekedett, megemelték a benzinárát, hát én arról fogok beszélni. Hát nincs nekem nagyobb fájdalmam annál, mint hogy megnőtt a benzinára. Arról fogok beszélni. Én vagyok a média, én vagyok a médium, én vagyok a közvetítő, egy emberi elképzelés, egy hazugság és az embertársaim között. A pletyka ez erről szólt. Hát a médiának a legprimitívebb és legkezdetlegesebb formája mi? A pletyka. Pletyka. Elmentek az emberek cirkuszba, a sportarinákba, ott a gladiátorok egymást megölték, egymás mellé ültek, beszélgettek, és a pletyka formájában mindig tovább terjedt a császárnak az elképzelése, és az emberek követték a császárt. Ave Cézár, ugye? Ave Cézár. Miért? Azért, mert az élet szavát nem ismerték meg. Nem lelték örömüket az élet szavának az ismeretében, mert az élet szavából van az élet. Aki az élet szavát nem ismeri, hogy akar élni? Nagyon egyszerű kérdés. Az élet szavát, amit ugye úgy hív a görög, hogy logosz, vagy ige, ugye biblikusan ige, aki nem ismeri az igét, az élet szavát, a logoszt, hát az hogy akar élni? Tehát hogyan számíthatnék én arra, hogy szép, hosszú életem lesz, akkor, amikor én folyton a hazug szót ismerem meg emberektől, vezetőktől, a médiától, a hírekből, és azt terjesztem tovább. Nem az élet szavát, hanem a halál szavát, ami a hazugság. Mert a hazugság az a halál szava. A hazugság az a halál szava. Ezért emelték üzemanyag árakat. Egyesek számára azért emelték az üzemanyag árakat, hogy fellázadjanak. Még inkább belemenjenek a lázadásba, a rendszer ellenességbe. Az üzemanyag áraknak az emelése is a szétválasztást szolgálja. Az emberek szétválasztását szolgálja. Mert ilyen szituációkban mindenki eldönti, hogy balra megy vagy jobbra. Lázad a rendszer ellen, a vezetők ellen, ugye? Akik egyébként Istennek engedelmeskednek, ez is le van írva, Istennek engedelmeskednek, vagy pedig fellázad saját maga ellen, hogy hogy vagyok én olyan buta, olyan bolond, hogy ennyire meg tudtak engemet téveszteni. Mert hogyha én annyira buta és bolond vagyok, hogy ennyire engemet meg lehet téveszteni az üzemanyag árával, akkor mi fog történni ősszel, az újabb pandémiával, és a mérgezéssel? Az üzemanyag árának a növekedése, és az a körüli cirkusz egy nagyon fontos figyelmeztetés az emberek számára, hogy a média továbbra is hazudni fog. A következő járványhullám is hazugság lesz. A következő járványhullám is tömegmérgezés lesz. És aki most észreveszi, és a tantusz leesik neki, hogy ennyire be van csapva az emberiség, és ennyire megvezethető az istentelen ember, a vallásos ember. Mert a vallásos ember és istentelen ember kettő ugyanaz. Ugyanaz a fogalom. Istent nem ismerő, tehát vallást követő ember. Nem a Krisztus szavát követő, azt nem is ismeri. Ő vallást követ. Na ilyen a vallásos, embereket követő ember. Ennyire megtéveszthető, és ez csak egy csupán egy kis anyagi veszteség. De a következő, azt tudod, milyen veszteség lesz? Egészségveszteség. Mert hogyha meg leszel mérgezve ugyanígy, először a média által, mint ahogy mostan történt az üzemanyag árával, és utána a vakcinák által, akkor nem csupán 100 000 forintot vesztettél, hanem az egészségedet. Örökre gyógyszerfüggő lettél. Örökre vakcinafüggő lettél. Sőt, a legrosszabb esetben a lelkedet vesztetted el. Nem tudom, mennyire sikerült elmondani a lényeget. Az igazság az, hogy picit én is felháborodtam, mert próbáltam kétszer ugye már korábban, és megszakadt az internet, csak akkor mondom, hagyom a fenébe. És kizökkentem a témából, így most utólag próbálom így valahogy Isten segítségével elmondani azt, amit kaptam megértésbe, de úgy gondolom, hogy aki ezt megérthette, az meg is értette. Aki nem értette meg ez egyszerű szavak által, az sehogy sem fogja szerintem megérteni. Nincs ahogy. Mert ezt ennél egyszerűbben nem tudom elmondani. Tudom, hogy ez bolondság. Sokak számára, akik ezt hallják, de én úgy érzem, lehet, hogy tévedek, hogy ezt ennél egyszerűbben már nem lehet elmondani. Hogy az üzemanyag árának az emelkedése és az akkörüli hisztéria meg minden, az is egy nagyon fontos eszköz Isten kezében, hogy figyelmeztessen minket. El lehet nyugodtan dönteni, akkor most fellázadsz az üzemanyag árának az emelkedése miatt, azok ellen, akik azt felemelték, vagy pedig fellázadsz magad ellen, tükörben nézel és ilyet köpsz a tükörre, hogy ennyire vagy te istentelen, ennyire vagy te befolyásolt, mert akiben Istennek a lelke van, azt nem lehet éppen ilyen könnyen megvezetni, mert Isten ezért adja az ő szent lelkét. Ez az értelme az egész evangéliumnak, Jézusnak a missz küldetésének itt a Földön, ezért megváltó, mert ő megváltotta az embereket, azokat, akik ráfigyeltek az emberi gondolkodástól, attól, hogy embereket kövessenek, mert Isten azt mondja, hogy aki embereket követ, emberi értelemben és emberi erőben bízik, Isten szava helyett az átkozott átkot vesz magára. Erről szól a megváltás, hogy ad az Úristen értelmet a lelkednek, élő kapcsolatot az ő lelkével, hogy ne legyél ilyen könnyen megvezethető és megtéveszthető, mert az ember nem tud nem hinni. Mindenki hisz valamiben, és aki az igazságot nem ismeri, és nem abban fürdőzik, nem abban merítkezik bele, az teljesen egyértelmű, hogy a hazugságban hisz, és nem csupán hisz a hazugságban, terjeszti is. Hűségesen, mint az igazi hívők, ugye, terjeszti a hazugságot. És látjátok, ugye itt elmondja valaki, hogy Filórát állt a sorban, mert üres volt a tartály, és végignézte, hogy az emberek tele tankolják a csomagtartóba csurik berakott kannákat is. Hogy előtt ugye megmutatkozott, hogy mi van az emberek szívében, mi van a magyarok szívében, a románok szívében, hát mi mehetünk Ukrajna határára, hogy segítsünk nekünk, hát de hogy segítsünk, amikor mi ilyen, mipől akarsz segíteni? Hát amikor a kapzsiság által meg vagy részegedve, nincsen türelmet, egyből belefutsz a propagandába, bele az éles késbe, a törbe, akkor hogy akarsz másnak segíteni? Megyünk, tüntetünk, hogy kormány ellen. Ki tüntet? Egy kapzsi ember hiába tüntet. Én azt többször elmondtam, hogy minden egyes ember, aki bűnököt, súlyos bűnököt hordoz az ő szívében, hazugságot, és kimegy tüntetni, azáltal megsietteti az ítéletet a saját életére, élete fölött. Tehát, hogy egy hazug ember tüntet, egy bűnös ember tüntet a rendszer ellen, bárki ellen, vagy bármi ellen, azáltal megsietteti az ítéletet, amelyik jön feléje. Ezt teszi mindenki. Igen, tehát pánikkeltés, hisztériateremtés, félelemben tartás, ez mind igaz, kedves József, ez mind igaz, csak itt megint nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy ez is Isten engedélyével történik. Mert hogyha nem történne ez a pánikkeltés, nem történne ez a háborús hírek, meg minden, ha nem történne, senki nem menekülne meg. Mert akik hisznek is Istenben, azok is annyira lagymatagok vagyunk, annyira langyosak vagyunk, hogy senki nem menekülne meg. Beírnék egy ilyen kis langyos kis vallásos élettel, hogy hello, kicsi Jézuskázás, kicsi halleluja, kicsi taps ugye gyüliben, és viszont látás, senki nem menekülne meg. Tehát muszáj megtörténjen. Ami volt az első néhány évszázad során, ugye mi történt, az üldöztetés, annak muszáj volt megtörténnie, mert az igazság tüzét, úgymond az ellenség megfújta, és az igazság terjedt. És a császár látta, hogy ez így nem jó ember. Hát ez így, hát így magunk ellen harcolunk, minél jobban üldözzük őket, annál jobban terjed az igazság. A lélek tüze. És akkor mit csináltak? Hát tehát akkor felkínálták ugye számukra, hogy álljanak bők is a kormányzásba. Kaptak hatalmat, fügyeiket visszakapták, kaptak pénzt, hatalmat, meg minden, és összefeküdtek a hatalommal, a politikai hatalommal. Ez történt. És így eltelt közel 2000 év hatalmas langyosban, nagy langyosságban, lagymatagságban. De most ez már nem mehet így tovább. Annál is inkább, hogy a fenevad szája most már nem brutálisan működik, ugye? Jó, ki van építve az infrastruktúra, a világháló, a hazugság óriási sebességgel terjed, úgyhogy most már ez így nem mehet tovább. Tehát a pánikkeltés, hisztéria, meg minden, ugyanez volt Egyiptomban is, József. Egyiptomban ugyanez volt, pánikkeltés, hisztériateremtés, és így tovább. És Isten használta Fáraót erre, hogy a zsidók érezzék meg a súlyát annak, hogy mit jelent közösséget vállalni a babonasággal, a hazugsággal is benne maradni, beleragadni. Hogyha nem lett volna pánikkeltés Egyiptomban, meg ilyen hisztériateremtés, Istennek az ereje által ráadásul, akkor senki nem menekült volna meg. A zsidók sem menekültek volna meg. Hát ők köszönik szépen, hogy jó, rabok voltak, ott minden nap elpanaszkodták, hogy jaj, megnőtt a kenyér ára, meg a tej ára, meg mit tudom én mi. Ugyanúgy elpletykálták, elpanaszolták, és szépen mentek vissza a fáraót szolgálni. Ha nem lett volna pánikkeltés, ha ott is nem történt volna meg a külön választódás, senki sem menekült volna meg Egyiptomból. Egyetlen zsidó sem. Sőt, még azáltal sem menekültek meg, mint tudjuk, hogy kijöttek Egyiptomból. Mert 40 év el kellett teljen, hogy az ucsu, ugye, a konkoly kihújon belőlük. 40 éven keresztül hordozta őket Mózes a sivatagban, a pusztában, hogy a jellemtelenje essen ki, hogy az új földre ne menjen be a jellemtelen. Mert akkor az igazság el van veszve, elvisz az igazság. És ez most is történik, és történnek ugye a megpróbáltatások, a tűzben megpróbált arany, ez kell történjen, mert ha tegyük fel, Nem lesz most egy olyan hatalmas világégés, hogy akkor most minden elpusztuljon? Nem tudjuk. Nem biztos, hogy el fog pusztulni a Föld. Az, hogy itt hatalmas pusztulás lesz, ez már teljesen biztos. Teljesen biztos. De hogyha az Úristen úgy gondolkodik, azt mondja, hogy meghagyok még néhány embert itt a Földön magnak, aztba teljesen biztosak lehettek, és biztosak lehetünk, hogy az a mag az meg lesz próbálva. Az megpróbált mag lesz. Nem olyan mag, hogy egyik nap itt van, beszél Isten országáról, és másnap visszalocsan a világba teljes mértékben. És vakarja tarkolját az üzemanyag árak miatt. Igen, ez érdekes ez a megfogalmás, azt mondja Péter feltetőleg, hogy már nincsen szükség pánikkeltése sem, mert a pánik önjáróvá vált. Így van. Hát a pánik már saját magát gerjeszti. Tehát ilyen automata funkcióra kapcsolt, így már automatikusan történik. De jó, ez muszáj megtörténjen. Mert a langyost, ahogy fogalmazta kedves barátom, sem Isten nem szereti, sem a úgymond a világúra, a sátán, ők sem szeretik. Ő is azért ragaszkodik hozzá, ugye, a világúra, hogyha valaki a pénzhez hűséges, az anyagi jóléthez hűséges, a kényelemhez hűséges, de az akkor az legyen ahhoz teljesen hűséges, és ne sántikálja. Kicsit templom, meg kicsit gyontatószéke, kicsi Krisztus teste, össze-visszaadtan kavarja a szezont a fazonnal. Azt mondja a világúra is, hogy te ide figyelj, megfizetlek, kapsz pénzt tőlem, kapsz egy kicsi hírnevet, funkciót, polgármester leszel, vagy leszel, ami leszel, de akkor legyél te hűséges, nekem nehezés sántikálja a hat felé. Templombas, minisztrálni is, mit tudom én. Játszol a szentet. Tehát ez muszáj megtörténjen. A szétválasztás muszáj megtörténjen. És minden a szétválasztás eszköze. Még a benzináraknak a növekedése is. Mert sokan most a benzinkutaknál mit csináltak? Káromolták Istent. Ezt csinálták. Tehát sokan még ennek hatására is megerősödtek az istentelenségbe. Abban, hogy ők ragaszkodnak a régihez, a régi hazug üzemmódhoz. Senki nem emelje meg az üzemanyagot. Hát még nagyon sok dolgunk van, el kell intézzük. Éppen akarunk egy új autót. Na, hogy már megemeljék az üzemanyagárakat. Pedig a legjobb az volna, ahogy mondta másikat a videóban, hogy hát, hogyha 50 lesz az üzemanyag, akkor is 50 erre fog tankolni. Hogy minél jobban emeljék meg, hogy az ember elgondolkodjon azon, hogy mennyire be van csapva, mekkora hazugságban él, mert ahogy látjuk és láthatjuk, ugye, a kényelemben, a jólétben senki nem ébred fel. Senki nem mondja azt, hogy jaj, alig vala megismerem Isten. De hogy nem kell nekem Isten? Hát amikor szoktam mondani, amikor a hasikám tele van, az acskó üres, viszont látásra Isten. Nem kell nekem Isten. Majd ott amikor kocintunk a pálinkával, akkor Isten, de annyi. Annyi elég is belőle. A jólétben, a kényelemben, ebben az álnyugalomban, amiben van Európa mostan, a magyar nemzet, a román nemzet, az egész világ, ebben nincs ahogy valaki bárki is Istenhez forduljon. Nincs ahogy. Tehát nincs semmi motiváció. Hát jó, ez a földi mennyország. Van egy jó feleségem, finomat főz, nem kéri számon a dolgaimat. Én elmegyek üzleti útra, meglátogattam az egyik szeretőmet, meg a másikot is. Minek nekem Isten? Hát én nem mennyiben vagyok most. Jó kényelmes autóm van, 2 éven telecserélem az autómat, megvan minden, amire szükségem van. Miért érdekelne engem, mert Isten országa, mennyek országa? Hát nem elég, hogyha a vénasszonyok beszélnek róla, az ő dolguk, ők beszélgesnek Isten országáról. Nekem megvan mindene, teljes kényelem, jó üzemanyag árak vannak. Jó relációim, jó, mit tudom én, befolyásom van mindenhol, kifolyás is van ugye minden. Nincs nekem szükségem Istenre. Az igazság az, hogy a jólétben, a kényelemben jóformán még senki nem ébredt fel. Jóformán senki. Még én sem. Én is éreztem, hogy oké, megvan mindenem, amire vágytam, mert Isten megengedte, hogy meglegyen sok minden. És éreztem, hogy valami csak nem stimmel, mert megkaptam mindent, amit elképzeltem, de mégsem vagyok boldog. Nincsen lelki béke, nincsen békessége. Nem volt. De nem tudtam megmagyarázni, miért nincs. Tehát ahhoz, hogy én is felébredjek és ráébredjek arra, hogy miben él a világ, az emberiség, ahhoz nekem is kemény szembesülésekre volt szüksége, traumákra volt, betegségre volt szüksége, tragédiára volt szüksége. Nem hogy a benzinárnak, a áraknak a növekedésére, hanem tragédiára volt szükségem nekem is, hogy egyáltalán elgondolkodjak azon, hogy valamit nem stimmel. Megvan minden, van pénz, van szórakozás, van kaland, minden van, de valami csak hiányzik. Tehát még szükség volt egy betegségre is, ugye azok után, hogy édesmámat elvesztettem. Itt, hogyha valaki vitát provokált részemről, infóbabellel, vagy akárkivel, az tulajdonképpen a saját letiltását provokálja. Megmondtam, hogy ez nem kívánságműsor. Aki azt gondolja, a kiáltószó kívánságműsor, nagyon rossz helyen tapogatózik. Azt megkérem szépen, tisztelj meg azzal, hogy többé nem is hallgatja a kiáltószót. Nehogy már ilyen kívánságműsort csináljunk a kiáltó szó ebből a csatornából, hogy megrendelésre én vitázok, mint egy bohóc, mint egy miniszter, hogy infóba bele vagy akármelyikkel. Nincs ilyen kívánságműsor emberek, postanyira vagy hogy hívnak. Neved rossz néven kérlek, de nem megy vele az ilyen dolgokba. Hogyha Isten úgy azt akarná valamiért, hogy beszéljünk, nekem azt jelzi nyilván, de addig, amíg én nem kapok erre elhívást, addig nem fogok én vitázni senkivel. Mert van nekem dolgom, amit én csinálok. Kapok én mindennapi kenyeret, amit megtörhetek nap, mint nap, és az én célom amúgy sem az, hogy akkor minél többen hallgassák a kiáltó szót. Többször fejtem arra is a figyelmet, aki már több éve hallgatja a kiáltó szót, és még mindig hallgatja, és még mindig nem cselekszi, az kapcsolja ki. Nekem nem kell közönség. Nem kell közönség. Sőt, kapcsoljátok ki, hogy ne csapjátok be magatokat azzal, hogy jaj, milyen jó dumát hallgattok ugye a kiáltószón, bizonyára akkor ti jó helyen tapogatóztok. Ne. Aki régebb óta hallgatja, és még mindig nem cselekszi, és nem kiáltja a háztetőkről, az ember be van csapva. Még a kiáltószót is az önállításra használja. Úgyhogy a kívánság műsornak nem fogok eleget tenni sajnos. Nem, hogy sajnos, hanem egyáltalán nem érdekel. Sőt, akik itt provokálnak, az ilyen jahuákkal, az ilyen jahuás dumával, azokat tiltom le, mondom, hogy tehát a múltkor is azt írtam, hogy aki abban hisz, amit az a sátottan mond, és azt a lelkületet akarja követni, akkor azt kövesse azt, és ne sántikáljon kétfelé, legyél hűséges ahhoz, ha nem érted, mi a különbség a kettő között, mert nem kértél értelmet a teremtőtől, akkor ne csináljunk egy szajha, hogy itt is falatozol, meg ott is falatozol. Ez a disznó jellem, Isten bocsánat, meg kutya jellem, disznó jellem, mindenhol zabál egy kicsit. De ő semmit nem ad, nem kíván élő kapcsolatot az élő Istennel, a lélekkel, nem kíván megtelni a Krisztus lelkével, nem kívánja azt megmutatni, azt kiárasztani magából. Az ilyen embernek tényleg jobb, hogyha többet itt nem hallgatja ezt a csatornát. Tudom, hogy nagy képűen hangzik is kevén, de hát muszáj ezt elmondja, muszáj elmondjam. Hogy megértsük, hogy mit tesz a média az emberekkel. A kedves barátom feltett a minap egy nagyon jó videót a csatornájára. Boldogok vagytok, csatornának a neve, és ez az, hogy mit jelent a média követése a Teremtő Isten szemében. Érdemes meghallgatni. Szerintem annál egyszerűbben, annál tisztában nem igazán lehet elmondani. Tehát, hogyha valaki a médiát követi folyamatosan, de ezt még magamra is írtam, a kiáltószóra is, tehát amit az előbb elmondtam, az ismétlem. Aki kiáltószó függővé vált, és nem kíván ő személyesen élő kenyeret kapni Istentől, és azt frissen megtörni, és megosztani az embertársaival, az ember még mindig becsapja magát. A kiáltószót is arra használja, hogy becsapja magát. Ezt szeretném hangsúlyozni. Ez a videó nagyon szépen megmutatja, hogy mi történt, ugye most az üzemanyag árával is, és hogyan van manipulálva az ember. Aki azt gondolja, hogy ő Istenben van, de közben folyamatosan médiát követi, meg ilyen csatornákat követget még mindig, az becsapja magát. Hangsúlyozom. Becsapod magadat. Még ez is a média. A kiáltó szó is a média. Ez is egyfajta médium, úgymond közvetítő. Igaz, hogy nem nevezem magamat sem tanítónak, sem professzornak, sem minek, hanem egy egyszerű gyermeknek. Ha Isten kegyelmes hozzám, akkor Isten gyermeke vagyok, és bizonyságtevő vagyok. De az én dolgom nem az, hogy én tanítsak embereket, és bekanalazzam a telbegisz a szájukba, hanem az, hogy aki hallja, amit mondok, ő is kívánja meg a személyes kapcsolatot, akinek ez nincsen meg, és nem kívánja azt, és nem kapta meg a szembesülés Istentől, nem kérte, nem kapta meg a bűnök bocsánatát, nem kapta meg a feloldozást, és a mindennapi kenyeret az teljesen fölöslegesen hallgatja a kiáltó szót. Teljesen fölöslegesen becsapja magát. Magam ellen beszélek, ha úgy tetszik. Mit jelent a média követése a Teremtő Isten szemében? Aki a médiát követi, Isten nem követheti. Teljesen biztos. Lehet mesélni magunknak és mindenkinek, hogy mit követjük a médiát, de aki a médiát követi, és nem tud, tehát a szemeit folyamatosan a Facebookon legelteti, az Istent nem követheti. Még mindig emberfüggő. Neki még mindig nincsenek kijelentései Istentől. Ha volnának Istentől kijelentései, nem tudná azt elhallgatni. Ezért fontos megérteni, amit Jézus beszél, hogy abból ismerszik meg, hogy valaki ismeri őt, hallja az ő hangját, hogy gyümölcsöt terem. Vannak emberek, akik jönnek ide hozzám, és írogatnak nekem, kioktatnak. Ki kért téged arra, hogy engemet kioktassál? Ki hatalmazott fel? Van-e, amit csinálj? Kaptál-e mindennapi kenyeret? Megtörted-e? Megosztottad-e? Jönnek emberek hatalmas intelligenciával, nekem megmondják, hogy hogyan beszéljek. Miközben semmit nem csinálnak. A kicsúlyukkal nem érintik az igazságot. Nem engedik, hogy Isten megpróbálja őket, tanítsa őket, hogy bizonságot tegyenek, és jönnek, hogy engemet kiutassanak. Az ilyeneket, hangsúlyozom, gondolkodás nélkül tiltom úgy a Facebookról, mint a YouTube-ról, hogy megkíméljem őket attól, hogy az idejüket pazarolják fölöslegesen. Arra még felhívnám a figyelmet, hogy oké, most egy ilyen ideiglenes üzemanyag árnövekedés történt, ami egyértelműen arra volt jó, arra lehetett volna jó, hogy akik ebbe beleestek ebbe a csapdába, észrevegyék, és elgondolkodjanak azon, hogy talán a Covid-dal is így jártak. Amit tett most az üzemanyag árával a média, azt tette a Covid-dal, és emberek életével ráadásul. Ahogy belementek az emberek az üzemanyag csapdába, úgy belementek a Covid csapdába is. Meglettek mérgezve, meglettek betegítve, és meglettek ölve nagyon sokan. Úgyhogy ebből lehetne egy ilyen humorestet is csinálni ebből az üzemanyag árából, de nem tanácsos. Nem tanácsos épp azért, mert itt amiről szó van, az tragédia. Emberek haltak meg, emberek betegedtek meg ettől a jelenségtől, amiről itt szó van. Emberek vesztek el, sőt nem csupán emberek, mint testek, hanem lelkek is, akik mindvégig kitartottak a fenevad képe mellett, a fenevad szája mellett, a média mellett, és a nyomorúságban is, ugye a betegségben sem keresték az élő Isten szavát. Nagyon súlyos téma, nagyon kemény téma. És áldom a mindenható Istent, hogy megengedte, hogy legyen ez. Azokat, akik nem voltak képesek másra, és nem voltak használhatók másra, mint sem arra, hogy az ember, tehát az üzemanyag árnövekedést meg kieszközöljék, azokat Istenre használta. Ők is használva voltak. Nagyon fontos eszköz az összes Júdás, az összes fáró az ő kezébe. Jézus azt mondja, hogy szükség van, legyenek megbotránkozások, akár ilyen cselek, amik vannak ugye a média által. Ez szükséges, hogy a szétválasztás megtörténjen, de jaj annak, aki által lesznek. Jaj annak, aki csak arra alkalmas, hogy megszervezze az üzemanyag árának az emelkedését. Mert az az ember már annyira jellemtelen, annyira lélektelen, hogy már nem menthető. Erre még használható, hogy az üzemanyag árát ugye megnövelje, és a médiában azt kiokádja, az embereket becsapja, erre használható, de egyébként nem. Júdás nem volt már másra használható, mint sem arra, hogy elárulja az igazságot. 13 ezüstért megmondja, hogy hol van Jézus, hogy menjenek, fogják őt el, kínozzák meg, öljék meg, feszítsék keresztre. Judás csak erre volt alkalmas. A fáraó szintén csak arra volt alkalmas, ugye a hamissága révén csak arra volt alkalmas, hogy kísértse az embereket, megpróbálja dolgokat. És igen, ezért mondta Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Imádkozzunk értük. Mert az igazság az, hogy nagyon hálátlan szerepet töltenek be. Egyrészt, másrészt, akik ezt véghez viszik, az ilyen Judás szerepet, lejátszák meg a fáraó szerepét, azok már eleve átkot vettek magukra. Ők átok alatt vannak, tehát nincs értelme, te átkozzad őket, gyűlölt őket, sőt, kéne imádkozz értük, mert az ő gonoszságuknak köszönhetően te esélyt kapsz az ébredésre, az újjászületésre, arra, hogy megismerd az igazságot. Úgyhogy, ha valaki jól akar kijönni ebből az egész gonoszságból, annak csak azt tudom mondani, hogy ismerje meg Jézus szavát, tartsa azt meg, kívánja megérteni azt, hogy miért mondta Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Akár azokért is, akik az üzemanyag árát megemelték, mert ezáltal mi esélyt kapunk arra, hogy felébredjünk, ráébredjünk a valós helyzetünkre, és arra is ráébredjünk, hogy még van kiút számunkra, aki ezt hallja, mint élő ember, annak még mindig van esélye, hogy megismerje az élő Isten szavát, Isten kedves esztendejét, Jézus Krisztus tanítását, amiben élet van, lélek van és élet, és szabadulás a megkötözöttek számára. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.